Harc az angyallal. Tardics, az öreg orvos, épp borát hajtotta föl, mikor egy ügyes cselédlány nyitott be az ajtón. A tekintetes asszony kéreti, tessék átmenni vacsora után, mert rosszul érzi magát. Az orvos szeme megakadt a leány formáin. Újabban vén létére nagyon is észrevette az ilyesmit. Gizella a nővére sietett felelni helyette. Eredj és mondd, hogy a doktor úr mindjárt ott lesz. Ki volt ez? Kérdezte a doktor. A hercegék cselédje, tudod, aki a tótangyalt elvette. Az is egy hisztérika, mondta Tardics, csak hogy mondjon valamit. És különben minden nőről, minden bizonyíték előtt ez volt az intim magán véleménye. Ugyan Vilmos, tiltakozott Gizella. Angyal a legrendesebb asszony egész Gádoroson. A doktor maliciózusan nevetett széles döcögéssel. No lám, hát ez az ideálotok, aki még a szögeket is kihúzatja a padlóból nagy takarításkor, hogy megfényesítve rakja megint vissza. Lassan emelte föl nehéz testét, kétfelé törölve bajszát a szalvétával. Csöpp kedvet sem érzett a kései beteg látogatása, mert ez már késő óra volt Gádoroson, s a herceg Jancsék háztája csak ugyan nem tartozott a legkedélyesebbek közé. Ám bár Jancsi derék és vidám fiú, akit mindenhol szerettek. Egy ilyen gyermektelen hisztérika még a levegőt is megmérgezi. A doktor folyvás dörmögött még, miközben felöltőjét széles hátára húzgálta. Gizella ellent mondott neki. Egy végtében beszéltek, nem is hallgatva egymásra, hadállásuk azonnal készen volt, mint mindig akármilyen tárgyról esett is szó, s ezt a hadállást tartották. Gizella az asszonynak fogta pártját, pár évvel idősebb a férjénél, de mit számít ez manapság, s mit tudni, ki tehet róla, ha nincs gyerek. Jancsi közönséges korhely, hétpróbás lum. Angyal pedig valóságos angyal. Már a kardos angyalok fajából, dünnyögte a doktor kifordulva az utcára. Amilyen Ádámot kiverte a paradicsomból. Valami török paradicsomra gondolt, ahol a hurik szép húsos cselédek képében törölgetik az üdvözültek pipáit, de ez csak egészen titkos gondolat volt, amelyet senki sem mert volna sejteni az öreg orvos mindig kimért, s kisé félszeg komolysága mögött. Legfeljebb Gizella. De Gizella mindig minden rosszat föltett a férfiakról. Gizella maga is a kardos angyalok sorába tartozott, s a doktor alapjában tisztelte ezeket, és félt tőlük. Elfogódottan járkált e kardos angyalok fukarvilágában, ügyelt az illemre és méltóságra. Óvatosan tapogatta botjával a saracs, így óvatosan tapogatózott az életben is, noha korát tekintve már bőven lett volna ideje kisé tájékozódni. A nagy testű és félénk emberek familiájának tagja volt, s egyszerre keltett tiszteletet és nevetséget, amint csetlő botló nehézkességgel gázolt át a különböző úri lakások küszöbjein, mindig legalább háromszor ismételve ismerős és változatlan mondókáját. Alá szolgálja, jó napot kívánok, hát hogy van ilyenkor? Ezt mondta fiatalnak és öregnek, férfinak és nőnek, nagyságosnak és tekintetesnek, sőt, állítólag még a cselédeknek is. Ezt mondta reggel és este, nappal, mint éjszaka. A hercegék hálószobájában most éjszaka volt. Tardics alig tudta, merre felé hajlongjon a homályban. Végre megtalálta a keskeny utcácskát, mely a két ágy között úgy nyúlt be az éjjeli szekrények szélességében, mint tengerszoros két fél sziget között márványtetős tömzsi szirtek alá. Hercegné Tóth angyal mély árnyékban feküdt, homlokán nagy turbán összecsavart törülközőkből. Tompa nyögésekkel fordult a doktor felé. Jaj, doktor úr, segítsen rajtam, nagyon odáig vagyok, csavard el a lámpát, vicca! Emelte fejét a párnáról fájdalmasan. Nem mondtam már, hogy csavard el a lámpát, rettenetesen hasogat a fény. Már el van csavarva, susogta a begyes leányka. Ne feleselj, hanem csavard el még jobban. Füstölni fog. A szoba már is csupa füst volt. Ne törődj te vele, hogy füstölni fog, hanem tedd, amit mondtam. Tardics megvárta, amíg a leány eltávolodott, aztán megpróbált tiltakozni. ez nem egészséges, nem bizony, akkor nem csoda, hogy fáj a feje. Az ágy, mintha mindenestül följajdult volna erre. Van nekem okom a fejfájásra, doktor, eleget gyötörnek engem. Ki gyötri? Mindenki. Az uram! Hirtelen kinyúlt a párnák közül, és megérintette Tardics kövér kezét. Kedves doktor úr, kérem, mondja meg az uramnak, hogy ne gyötörjön, mert nagyon beteg vagyok. Ugyan már, dehogy beteg. Tardics egészen el volt képedve. Soha sem képzelte volna, hogy Jancsi gyötörje az asszonyát, inkább megfordítva, hiszen Jancsi nem csak kedves jó fiú volt, hanem mint a férj is. Mutassa a nyelvét! Az uram nem akarja hinni, hogy beteg vagyok. Látja, itt hagy, elmegy a kaszinóba. Ha beteg vagyok, nem vagyok használható, nem is kellek. Asszonyi okoskodás. Vagy hiszi az ura, hogy beteg, vagy nem hiszi. Ha hisz, nem hiszi. Mondja meg neki, doktor úr, hogy nagyon-nagyon beteg vagyok. Zokogva csuklott vissza, megrázkódott egész testében, hátat fordított a doktornak. Mondja, hogy meghalok. Most egészen elsüllyedt a dunnák közt, eltűnt Tardics elől. A nagy vastag ember tanácstalanul állt az utcácskában, és lihegett, mint izgalmában szokott. No, de hogy mondok én ilyesmit, legyen okos, és mutassa a nyelvét. No. Óvatosan megérintette a turbános nő vállát, melyet valami meleg hálórékli takart. A hálórékli szinte sisterget, mintha villamosság csapát egy rossz sziget elön. Tardics visszakapta a kezét, mint akit ütés ért. No, hogyan gyógyítsa meg, ha nem hagyja magát megvizsgálni? Igazat szólva, mindig elfogultságot érzett, ha úrinőt kellett megvizsgálnia. Ez ritkán adódott, mert Gádoroson az úrinők igen szemérmesek voltak. A hálórékli ritkán került le a testről, legfeljebb végszükség esetén, s akkor is jelenetek árán. Többnyire azonban így végszükségben is Tardics inkább Pestre küldte betegét. Olykor nehéz lett volna megmondani, őrestellie jobban magát, vagy a beteg. Rendesen csak fenyegetésnek használta a vizsgálat rémét, mintha valami félelmes műtétről lenne szó. A végén megelégedett azzal, hogy a tüdőt meghallgatta hallgatócsővel a hálóingen át. Most azonban még a púzushoz sem fért hozzá. Angyal láthatatlan maradt, csak a kontyacsücske borzaskodott ki a turbán árnyékában, mint gleccserek alatt egy fekete erdő. Legalább a csuklóját adja oda, mégiscsak meg kell néznem, ha meg akarom gyógyítani. Ne gyógyítson meg! Nem akarok meggyógyulni. Akkor miért hivatott? Azért, hogy mondja meg az uramnak. Mit mondjak meg? Hogy nagyon beteg vagyok. Ennyi, hát miért ijeszgessem én az urát, hiszen még nem is tudom, hogy igazán betege. Látja, hogy milyen beteg vagyok. De Nikve mi baja? Rettenetes migrénem van. Az még nem betegség. Látom, egy kis vörösbort hörpintgett. Az éjjeli szekrényre nézett, ahol egy fél pohár sötét gádorosi állt, mint az orvosság. Ez általános gyógyszer volt Gádoroson, Tardics maga is rendelte minden ellen. Ezúttal sem rosszaltas, a bor kétségtelenül jó idegcsillapítónak bizonyult, már említése is megenyhítette a helyzetet. Tóth Angyal bortermelők ivadéka volt, ami egészen külön emberfajta. A betegben felébredt a szőlősgazda és házi asszony, aki még félholtan is tudja kötelességét. A tavalyiból egy kortyot, doktor úr. Vicca, hol vagy? Fuss hamar pohárért! Ez a lány is mindig akkor nincs itt, amikor szükség van rá. Talán egy kis piskótával mártogatva? Tardics nem kért a piskótából, de a bort szívesen megkóstolta. Lezöttyent a székre az ágy lábánál, s a poharat a fény felé tartva vizsgálta a szoba félhomályában. Keskeny csíkban villant a nemesen áttetsző vörösség. Egymás borát illet kíváncsinak lenni, szőlős gazdáknak Gádoroson. Tardics homályosan érezte az élet furcsaságát, amint ott ülte füllett hálóban, a lecsavart lámpa füstös cilinder előtt csillogtatva, a szőlőhegy húsából kiszűrt tavalyi napsugara. Nem hitt az asszony betegségében, ő maga sokkal betegebb volt páciensénél. Tudta, hogy rákgyanús, nemrég járt fönn Pesten, s megnézette magát. Valószínűleg operálni kell. Iparkodott elhessegetni a gondolatot, hisz már a legjobb esetben sem érhet nagyon sokáig. Elég sivár volt az élete a kiszikkadt akszűz nővér mellett, akiért föláldozta éveit. Irigyen gondolt mindenkire, akit otthon házastárs várt, s furcsa tikkadság lepte meg ebben a házastársi ágyasszobában. Egy-egy pohárkával megiszogatni a pácienseknél, ez volt üdülése, mert ő nem pincézett, nem volt benne a cimboraságokban, még csak nem is tegeződött az urakkal. Különc volt, és tudósnak tartották. Most itt ült egy ital vörösbor csillogásában, s még a kortyot szakértőn forgatta nyelve alatt, lusta szeme önkéntelenül megpihent a formás cseléd egészséges testének gömbölyű vonalain, aki a kályha körül hajladozott a Rembrandti világításban. A koratavaszi csalfa időben a gondos gátorosi háziasszonyok még mindig szükségesnek találták fűteni. Eredj ki, vicca, már eleget raktál rá, mondta a beteg. Mit piszmogsz, bugyuta? Most már nem burkolózott a paplanba, sőt a dunnát is lejjebb csúsztatta a lábához. Homlokán fölfrissítette a turbánt egy mosdótálból, mely széken állt előtte, kéjjel nyomkodta bőrére a hűset. Melegít ám ez a kis borocska, kommentálta a doktor. Az itóka fesztelenebbé hangolta, félig fölhúzta nehéz szemhéjait, s lomhán inteni látszott az ajtó felé, amerre vicca kiment. Mire gondol az öreg? Tűnődött az asszony. Aztán hirtelen megértette. Tardics az urára gondolt, és viccára. Bár úgy volna, villant meg benne egy pillanatra. Legalább nem gyötörne engem, de ezt a bugyutát még arra se lehet használni. Jancsi pedig még ehhez is túlontúl kényelmes, folytatta a gondolatot. S hangosan fölnyögött, talán, hogy a doktort a helyzetre emlékeztesse. Persze, persze, morogta rá Tardics, s buzgón csóválta a fejét, mint valami nehéz esetnél. De azért mégis jót tett ez a kis vörös bor, biztatta. Lám csak most nyugodtabb. Lassan elővette az óráját, és hozzákészülődött a pulzus olvasáshoz. Hál' Isten, vége a bolond órának, gondolta. Az asszony azonban hirtelen fölemelte ujját, és az ablak felé hallgatózott, az utcára ismerős lépések hangzottak. Jancsi jön, susogta. A hangja egészen megváltozott, gyors lett, és izgatott, mint egy összeesküvé. Mindjárt itt lesz. Ugye, doktor úr? Megmondja most neki, mondja azt, hogy én nagyon beteg vagyok, hogy nem lehet hozzám nyúlni, mondja, hogy engem kímélni kell. Úgy mondja meg, hogy szégyelje magát, igen, vizsgáljon meg, hogy aztán mondhassa, hogy megállapította. És engedelmesen nyújtotta a csuklóját. A lépések zaja közelebb jött, ritmusok összezavarodott a pulzus ritmusával, s mind a kettőbe beleketyegett az órájé. Pár másodpercnyi csönd volt és feszültség. A lépések elhangzottak. Nem ő. De várja meg, most már jönnie kell, most már mindjárt jönni fog. Mondja neki, hogy halálomon vagyok. A doktor hirtelen föloldódva lassan nevetni kezdett, öregesen, fölvillanyozottan, s mint aki rájön a huncutságra. Persze, persze, meg is érdemli, hogy megijesszük. Miért jön ilyen késő? Miért megy el hazúról, ha a feleségének migrénye van a helyet, hogy ápolná, és borogatást rakna a fejére? Halkan göcögbe mulatott ezen, és megint a pulzus után nyúlt, az órát még mindig a kezében tartva. Az asszony némán feküdt, vékony ajkait összeszorította, csak ütőre felelt az orvosnak, változatlanul izgatott ütemmel. Minek beszélni? Úgy sem tud elmondani semmit. Mondja tán, hogy ő nem lesi türelmetlenül az urát, nem kívánja, hogy minél előbb hazajöjjön, épp ellenkezőleg. Csak maradjon, csak szórakozzon legalább. Addig sem gyötri őt. Egy néhány nap óta megint tűrhetetlen volt a levegő köztük. Jancsival időnként nem lehetett bírni. Csak legalább beteg volna, súlyos, igazi beteg, akkor talán megkönnyörülne rajta, és békén hagyná. Csak evel a Tardics doktorral tudná megértetni magát. De hát ez lehetetlen. Hogyan is remélhette, hiszen még az anyjával sem tudna beszélni erről. Most hirtelen a régi időkre gondolt, illedelmes és házi munkákban eltelt hosszú lányságára, mely elvette tőle az öröm ízét, emlékezett, hogy félt az orvostól kicsi korában, a világért sem akarta engedni, hogy megnézzék a torkát. De hát mindenen át kell esni, lehetőleg a szokások betartásával és az illedelem megóvásával. Eszébe jutott, amit az anyja szokott mondani. Az élet nem arra való, hogy élvezzük, hanem hogy a kötelességünket teljesítsük. Most megint oly végtelenül hosszúnak tűnt föl előtte az idő, amíg az orvos vizsgálja, mint akkor. Alig bírta kívánni, hogy a csuklóját eleressze. Végre becsukta óráját, és visszatette a zsebébe. Mondta. A pulzusa elég gyors. Tardics nagymester volt a fontoskodó hümmögésekben. Egyszer föl kellene menni Pestre, és alaposan megvizsgáltatni az ideg állapotát. Ez csak olyan frázisnak volt számva, amit időnként mondani szokott a pácienseinek, s amit sem ő, sem azok nem vettek nagyon komolyan. No, most majd fölírok valamit, és holnapra semmi baja. Az asszony sóhajtva adta meg magát a sorsnak. Belátta, hogy nem lehet változtatni. Menj vissza, nézd meg, van-e az asztalon toll és tinta, rendelkezett becsöngetve a lányt. Az élet arra való, hogy a kötelességünket teljesítsük, elsősorban a házi asszonyi kötelessége. Míg vicca lomha és ringató lépésekkel vezette a doktort, az ablak alatt is újból lépések hangzottak, ezúttal csak ugyan Jancsi az. Most minden kezdődik újra, mintha semmi sem történt volna. Ó, Istenem, hát lehet ez? Van asszony, aki bírja ezt, meddig fognak még így élni, és mi lesz ennek a vége? Talán, ha gyerekük volna, minden másképp volna. Jancsinak lehetetlen megmagyarázni, a férfiak csak a kívánságaikra gondolnak. Sohasem fogja megérteni, hogy ő nem olyan fajta, hogy vele nem lehet ezt. Jancsi már itt is volt, nagy sebben lobbal jött be a tornácon, mint mindig, már messziről lehetett hallani a lelkendezését. Ki van itt? A kedves doktor bácsi van itt? Na éppen jókor, az asszony úgyis folyton idegeskedik. Vicca hamar, bort hozzál és poharakat. Nem csak tinta kell a doktornak, hanem jobb fajta léj is. Nincs igazam. Hogyan? Már kocintotta? Szép dolog, az ember ki se teszi a lábát, és a felesége itt a doktorokkal kocintgat. Na, jöjjön vissza a doktor bácsi, csak nem akar még elmenni. Az ember örül, hogy egy ilyen tudós emberrel beszélgethet. Jöjjön, és nyugtassa meg a beteget. Mit? Hogy migrénye van? Mondja neki, doktor úr, hogy szeresse kicsit az urát, és elmúlik. Nagyot kacagott a szóhoz, kedélyesen, önelégedetten, lehajolt az ágy fölé, és homlokon csókolta a feleségét. Mondja, kedves doktor úr, látott még egy ilyen jó házasságot, mint a miénk? Jancsi kitámolygott a verandára, úgy jött ki a saját házából, mint egy száműzött, egy kiutasított. Egészen el volt keseredve. Az istenét neki, morfondírozott. Az ember még a saját feleségéhez se nyúlhat hozzá. Pedig milyen szépen bántam vele, szőrmentében, mint egy mérges kis állattal. A Szűz Máriáját, hogy neki migrénje van. Mindig van neki valami baja. Hé, Vicca, hol vagy? Vicca, kelj föl az istenedet! Egészen tavaszi volt a levegő, és jól esett a migrénes szoba füllettségéből visszajutni a szabadba. Milyen bolondság volt fűteni. Jancsi az izzadságot törölgette a homlokáról. Holdvilág most kelt föl, a régiek Szűz Diannája. Messziről cigányzene hangzott, és Jancsi egy pillanatig arra gondolt, hogy visszamegy a kaszinóba. De hát kocsmázzon, mint a Gőzsi Pepik, mikor háza van, felesége, és olyan bor, amilyen a kaszinónak sohasem lesz. Jancsi igazában nagyon távol volt attól, amilyennek Gizella, a Tardics doktor nővére képzelte. Nem lehetett kívánni őnála rendesebb, otthonülőbb hajlamú embert. Az Isten is férjnek teremtette. Mikor megnősült, azt hitte, hogy most már végképp megoldotta életét. Magánál idősebbet vett el, nagyon komoly, jól nevelt úri lány, tartózkodót és illedelmest. Őt az ilyenek vonzották. Nem szerette az afféle kerekótyákat. Ha jó kedv, kedély kellett, abból jutott neki elég, adhatott belőle másoknak. Eleinte nem is volt semmi baj, minden úgy ment, ahogy kellett, csak éppen a gyerek hiányzott. Ezt még el lehetett viselni. A nap eltelt hivatalban és a kaszinóban, nyáron elfoglalta a szőlőbejárás, a bortermelés sok gondja. De az istenit, vagy van felesége az embernek, vagy nincs. Jancsi napról napra jobban úgy érezte, hogy nincs. Türelmes volt a végletekig, gyöngéd is, ő igazán tisztelte az asszonyt, az istenit neki. Ennek az asszonynak nem kell férfi, még megszégyeníti őt, rápirít, mint valami suhancra, akinek csak aljasságok járnak az eszében. Hé, Vicca, hozz még bort! Jancsi el volt számva, hogy magában iszik, mint az ökör. Úgy érezte, hogy megrabolták, elrontották az életét, megalázták a férfiúi méltóságában. A dolog mindig rosszabb lesz. Az asszony most már sértésnek tekinti azt is, ami azelőtt egészen természetes volt, sőt, csak férji udvariasság, kedvesség. Lassanként már semmit sem enged meg neki. Micsoda szemérem az istenit! Igazi angyal! Ominózus név! Se nem különösen szép, se nem valami gazdag, s már öregszik is, és mégis így hagy könyörögni, napról napra, megalázom magam, térden csúszok előtte, mint egy kölyök. Mit csinálja? Sóhajtott hangosan. Válásra még csak gondolni sem lehetett gádorosan. Az igazán végső eset lett volna, s csak nem szégyenítheti meg magát azzal, hogy ilyen okból válik. Egy ember, aki a saját feleségét nem tudja megkapni. Mást keressen. De kit? Gádoroson ez nem volt könnyű probléma, itt az élet házasságra volt berendezve, ami ezen kívül létezett, az csupa szenny és alacsonyság, és különben is. Ez nem menne olyan simán, ez az egész élet fölfordulását jelenteni, tragédiát, a világ nyelvére kerülést, aminél semmi sem lehetett iszonyúbb egy gádorosinak. Nem is tudta volna, hogyan kezdjen ilyesmibe az ő helyzetében, micsoda arccal. Hisz a házasság a legjobb házasság, maga szeretett erről beszélni, nem az imént mondta egy Tardicsnak is. Cselédekhez menjen. Az már az utolsó. Mindig megvetette az olyan embereket, bár nagyon helyeselte, hogy a felesége csinos cselédeket fogad. Jobban esik ránézni, nem igaz? De hát erre szoruljak én, mint egy kamasz. Hol lehet az a lány? Lement az udvaron át, minden óvatosság nélkül gázolva a sárba, nem bánta, ha a cipője sáros lesz. Szomszéd udvarban egy kutya kezdte rá az ugatást, a saját kutyája felelt neki az ólból. Kényelmes dög, csak úgy álmában vakkantgat. Azt álmodja, hogy el akarják venni tőle a déli velős csontot, amit a vackában őriz. Jancsira most a kutya ugatás és érzelmesen, bánatosan hatott. Soha még nem sajnálta így magát, mint ezen az estén. Ez a tavaszias levegő is egészen elérzékenyítette, valami nedves volt benne, mintha könnyekkel lenne átitatva, a hold aranyosan és árván lengett az égen. Jancsi a pince felé tartott, hogy maga hozzon föl bort magának. Hányszor tette meg ezt az utat már diákkorában is, mikor az apja küldözgette le, ki nagy délutáni borozásokat rendezett vendégeivel a verandán. Hányszor fogja megtenni még későn koráig, amikor talán egyedül borozgat már, s üdülése, szórakozó sétája lesz az időnkénti pincébe járás, pléddel és meleg házisapkában, mint a Döme bácsinak. Az igazi jó borai is itt voltak, amiket régebbi évekből őrzött, kisebb mennyiségben nem eladásra számva. Azokat nem hagyta kinn a szőlőben. Az igazi élete is itt volt, lelkileg sohasem távozott ebből a házból. Még mikor Pesten az egyetemen is volt, minden szabad idejét itthon töltötte, csak a hazai hírek érdekelték. Nem is érintkezett mással, csak gádorosi fiúkkal, az ablaka közt gádorosi elemózsiát tartogatott, s persze Pesten is gádorosi bort ittak. Sági Ferkóval, Ráci Józsóval tettek egy kompániát, egy józsefvárosi kiskocsmába jártak, melynek gádorosi volt a tulajdonosa. A kutya ismét fölmordult a házában. Pici szélzsohamok jöttek, megrázták a rügyező bokrokat. A bokor verte a kutya házfalát, és a kutya morgott. Az ég is elsötétedett, a hold paplant húzott a nyakára, és borogatást tett a homlokára, akár az a szemérmes asszony oda bent. Igen, gondolta Jancsi. Igazában azért szenvedek, mert hűséges vagyok, mert nem akarom megcsalni a feleségemet. De hát ilyen hűséges volt ő már, asszonyhoz, házhoz, városhoz, pincéhez. Így született, ilyen a természete. Hát lehet ezért engem büntetni? Kérdezte keserűen. Az asszony épp így keserűen kérdezte bent az ecetszagú hálószobában, ecetbe mártott törülköző alatt. Lehet engem büntetni, mert... Igazában miért? Mert szemérmes, mert nem tud más lenni, mint amilyennek nevelték gátoroson. Leküzdhetetlenül, gyógyíthatatlanul szemérmes. Ha a szemérem és hűség találkozik, micsoda házasság az, micsoda mitológiai frigy, s micsoda átok teszi, hogy ez a frigy, ahelyett, hogy szelíd szeretet és szende boldogság meleg ágya lenne, csupa gyűlölet és kínlódás lett. Igen, mert a szemérem gádorosi szemérem volt, és a hűség gádorosi hűség, csupa gyávaság, kényelem szeretet, megszokás és illedelem. Hirtelen éles csöngettyű hang hasított bele a tavaszi estébe. A megrántott csengő drótjai csikorogva súrolták a falat. Az asszony is viccát keresi, gondolta Jancsi. Az asszony nem alszik. Vicca azonban aludt a konyhában. Az asszony türelmetlen volt, újra és újra megrántotta a csengőt. Ebben a házban mindenki Viccát kereste, és senki sem aludt, csak Vicca aludt. A konyhaasztalra borulva aludt, a törött üvegű konyhalámpa mellett, a haja már le volt eresztve, és szétterült az asztalon. A lámpa füstölt, rettenetesen füstölt, a lángja föltarajlott, mint egy kakastaraj, és libegett a léghúzatba, mint egy mérges kis legyező. Az üveg csupa korom volt már, és a füstpillangók szálltak, szálltak, beborították az asztalt, a leány arcát, a mosogatni kitett edényeket halkan, puhán, mint egy fekete havazás. A leány álmodott. Azt álmodta, hogy a falujában van, a templomban, a nagy misén, és a tisztelendő úr misézik, és énekel, és nagy hangon őt szólítja, és a nevét mondja, Vicca, Vicca. Különös módon a tisztelendő úr hangja hasonlított a tekintetes úr hangjához. Vicca, hoz bort! A teste azonban vaskos volt, nehézkes, mint a Tardics doktoré, és az oltári gyertya égett, és a tömjén füst szállt, neki kellett bort hozni az oltárra, közben a csengők szóltak, újra és újra szóltak a csengők, élesen, hasítóan, de kívül a templom körül sötét erdő volt, és a fenevadak ordítottak, és a kutya ugatott.